Kedves hallgatóink, 2015-ben egy jótékonysági rendezvény szervezésével, mellyel a 3 éves Zsófi külföldi műtétjéhez gyűjtöttek pénzt, kezdődött el a Zsófi Reményvár Egyesület munkálkodása Miskolcon. Ekkor még mint magánszemélyek segítettek, ezt követően pedig 2016 végén hivatalosan is megalakult a civil szervezet. Céljuk, hogy olyan gyermekes családoknak nyújtsanak segítséget, akik a szegénységgel vagy betegséggel küzdenek. Idén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil közösségeiért díjat adományozott a Zsófi Reményvár Egyesület részére. Ináncsi Gergellyel, a civil szervezet elnökével, és Bigusné Melinda alapító taggal beszélgetünk a következő percekben. A riporter Tóth Éva.
Mi volt az első gondolatuk, amikor megtudták, hogy ilyen díjban, elismerésben részesültek?
Talán az, hogy bármennyire is nem ezért csináljuk, gyarló emberből vagyunk, végtelenül jól esik, mert felemelő érzése az embernek a munkájáért egyfajta, ez dicséret. Tehát ez egy olyan dolog, amit elismerik azzal a gesztussal a munkát, ami nekünk jól esik, és ez felemelő érzés.
Valóban így van, tehát nem elsődleges, sőt nem is másodlagos célunk ennek a tevékenységnek az, hogy nekünk ebből bármilyen előnyünk, hasznunk származzon. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy legjobb tudomásunk szerint nagyon kevés olyan civil szervezetek közé, vagy nem civil szervezet közé tartozunk, akik működési költség nélkül működnek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden adományból, amit kap egy szervezet, egy alapítvány, abból bizonyos százalékot törvény szerint működési költségként megtarthat. Nekünk nincs működési költségünk, minden egyes forintot, amit egy adott cél szerinti támogatásra kapunk, ez lehet egy gyermek, egy család, vagy bármilyen cél, egy iskola kezdés, egy Mikulás, mi arra fordítjuk. Nem tartunk fent irodát, nincs alkalmazottunk, nincsen egyesületes autó, amit tankolni kéne, saját autónkkal megyünk, saját költségünkön, saját lakásainkba, főleg a Melindáéba van tárolva a élelmiszer, a ruha, az adomány, és ezt így munka mellett végezzük szabadidőnk terhére, és a mi elgondolásunk vagy hitvallásunk szerint ezt valahogy így is kellene csinálni.
Mi volt az alapgondolata az egyesület létrehozásának? Hogyan jött ez az egyesület létre 6 évvel ezelőtt?
Gyakorlatilag számunkra is egy megfoghatatlan kérdés, mert úgy egyszer csak lettünk. 14 vége felé 2015-ben mindannyian tevékenykedtünk valamilyen szinten ezen a területen. Főként gyűjtöttük a műanyag kupakot, az nagyjából az időtájt kezdődött el, egy kislánynak a javára, aki a Szarvas Balázs Zsófi volt. Neki mindannyian viszegettük a összegyűjtött kupakokat, és ott alkalmanként találkozgattunk. Akkor váltottunk egy pár szót, ment mindenki a dolgára. Amikor Zsófi sajnos elment, akkor a szülei úgy döntöttek, hogy rengeteg kupak gyűlt össze, és kicsit ilyen viccesen, ha már mi vittük oda, akkor vigyük is már el. Tehát, hogy keressünk már neki egy olyan gyermeket, akinek a javára fel lehetne használni. Így találtuk meg a Mátyás Zsófit, egy miskolci kislányt, aki akkor 3 éves volt, és egy külföldi műtétre szerettek volna a szülei pénzt gyűjteni. Ő oxigénhányos állapottal született, izmai feszesek, akkor még járni nem tudod, gyakorlatilag kúszott, mint egy fóka bébi a szőnyegen, és neki vittük el a kupakokat. Rá kellett jönnünk, így ahogy teltek a hetek, hónapok, hogy azt a pénzt, amit össze kellene gyűjteni erre a külföldi műtétre, ez csak kupakból nem lehet megvalósítani, soha nem fog összegyűlni annyi, illetve rossz részén lakunk ebből a szempontból az országnak, mert Dunántúlon van leadóhely, ahol átvennék a kupakot, tehát a logisztika is azért egy jelentős költség, és jelen pillanatban 65 forint egy kiló kupak, tehát el lehet képzelni, hogy lemértük egy normál krumplis hálót, zsákot, ha megtöltünk kupakkal, megtapossuk, és tényleg nem fér bele több, az 11 kiló. Tehát azért az a 700 forint, 600 akárhány forint, ami jár, az nem sok. és akkor gondolkodtunk, hogy valamit kellene csinálni, és így felvetődött az ötlet, hogy csináljunk egy jótékonysági napot, egy családi napot, ahová eljöhetnének az emberek, lennének programok, helyeznénk ki adománygyűjtőládát, gyűjtenénk adományba támogatást, és akkor hát ha ezzel előrébb jutunk, de hát egyikünk se csinált ilyet sose. Tehát fogalmunk nem volt arról, hogy hogy kellene ennek neki kezdeni, és akkor így jöttünk egymáshoz össze, hogy egyikünknek volt ismerőse, aki oda tudná adni a színpadot, a másik ismert valakit, akinek a valakije ismer valakit, és akkor ő el tudta intézni, hogy a Gárdonyi Művelődési Házat megkaptuk a kert részét ingyen. Valakinek volt ismerőse, aki tudott hívni zenekart, elvállalta a Kiskata zenekar, és akkor így gyakorlatilag egy fél év alatt, év elejétől júniusra felépítettük ezt a rendezvényt, ami sikerrel zárult, mert ha jól emlékszem, akkor 300 000 forintot gyűjtöttünk össze. Jöttek az emberek, sokan voltak, jól érezték magukat, és ennek este, amikor vége lett, elpakoltunk, rendet hagytunk magunk után, leültünk a szalonnasütő köré ott beszélgetni, és úgy mindenkiben felmerült az űr, hogy mi lesz holnaptól. Tehát itt fél évig dolgozott együtt egy 12-15 fős csapat, napi szinten beszéltünk, hétvégéket együtt töltöttük, szerveztük, intéztük, jöttünk, mentünk. Egyrészt jó, szeretnénk csinálni, másrészt nem lesz olyan oka ennek a társaságnak, amiért együtt maradjon, mert véget ért ez a történet. És akkor ott este eldöntöttük, hogy ezt folytatjuk, és akkor egy éven keresztül magánszemélyekként, mondhatom, hogy ilyen Facebook csoportként ténykedtünk, de rá kellett jönnünk, hogy egyrészt kell a jogi forma, bizalom szempontjából is, elszámoltathatóság szempontjából is, ami nekünk nagyon fontos. Tehát én azt mondom, hogy nem sok szabályt állítottunk fel magunknak, de az, hogy elszámoltathatóak legyünk, az első perctől kezdve a első helyen szerepel.
És akkor pontosan mikor adtak ennek a munkálkodásnak jogi formát?
16 decemberébe lett beadva a cégbíróságra.
Hát most 5 éve lesz majd
akkor
decemberben.
Akkor ugye rögtön úgy kezdtek, hogy ítélkezési szünet volt, végülis a pecsét számít ugye a beadáskor, tehát 16 december az, amikor jogi formában megjelent.
No és ugye a Zsófik megsegítését követően milyen célokat tűztek ki maguk elé? A fő tevékenységük a segítségnyújtás, a támogatás, de hogyan folytatódott ez?
Hát én azt gondolom, hogy az első az a krízis helyzet. Nehezen megfogalmazható egyébként, mert ugye nem lehet egy kategóriát húzni köré, hogy melyik családnak milyen élethelyzetben mi az, hogy krízis. Tehát van, ahol egy darab kenyér a krízis helyzet, van, ahol a beszakadt tető a krízis helyzet, és van, ahol a család most itt gyermek vagy szülő betegsége okán felmerülő anyagi problémák a krízis helyzet. Tehát nagyon nagy mély tartalommal bír ez a szó, és nagyon nagy súllyal is.
Ha jól értem, akkor kisgyermekeket nevelő családokat támogatnak?
Mindenek felett ők. Tehát van, amikor a adódik helyzet, most a napokban is történt, egy idős néninek a problémája családsegítőn keresztül került hozzánk. Mindennapi élelmiszer problémái voltak a néninek, tehát nem zárkózunk el ilyenektől sem, de elsősorban és mindenek felett a gyermekek biztonságának a megteremtése.
És hogyan történik ez? Hogyan segítik gyermekeket vagy a szülőket? Milyen formában segítik?
Az elején és a mai napig is, de az elején zömében ajánlás útján érkeztek hozzánk a családok. Az fontos, hogy kitaláltunk egy rendszert, egy támogatási formát arra, hogy milyen, hát nem jó szó, de kritériumok alapján tudjuk vállalni egy-egy adott család támogatását. Amikor ajánlás útján érkezik, vagy most már érkeznek napi szinten megkeresések a családok részéről, akkor ezt mielőtt a családdal felveszik a kapcsolatot, egy előmunka előzi meg, amikor is a településen élő családsegítővel, iskolával, óvodával felveszik a kapcsolatot, érdeklődünk a család helyzetéről, mert sajnos a 6 év alatt találkoztunk nem kevés olyan családdal, ahol megélhetési szegénységről van szó. Egyszerű szóval lusták a szülők elmenni dolgozni, mindig találnak minden hónapban egy-egy olyan szervezetet, ahonnan kapnak segítséget, ha bútor, ruha, azokat zömében eladják, az élelmiszert ugye megeszik, ha bezárul a kör, akkor elindulnak előre. Előről nem biztos, hogy a elsők emlékeznek még rá, hogy ők már egyszer a rendszer részesei voltak. Ezért van egy ilyen előfelmérés, majd utána személyesen felkeressük a családot, van egy környezettanulmány, ahol átbeszéljük a dolgokat, miért vannak ilyen helyzetben, mi az oka, ha nem dolgozik a szülő, miért nem tud elmenni, mert ezer oka van, tehát ezt menet közben tanultuk, hogy volt egy család például, ahol munkát találtunk apának, és ő nem ment el dolgozni, és ez nekünk nagyon rosszul esett, majd kiderült, hogy nem gondolunk ilyenre, hogy ő vidéken lakik. 10 000 forint Miskolcra egy távolsági buszbérlet. Miskolcon belül x 1000 forint a helyi bérlet, már 20 000 forintnál tartunk. Akkor még a múltig sem fizettek előre bérletet, tehát ez egy pár évvel ezelőtt volt, meg nem voltak saját járataik. Otthon mindegy milyen ruhában van. Az van, ami van. Ahhoz, hogy elmenjen dolgozni, ahhoz fel kell, hogy ruházzuk. Be kell, hogy jöjjön Miskolcra fényképet csináltatni a bérletéhez. Tehát ahhoz, hogy valaki el tudjon menni dolgozni egy tartós munkanélküliséget követően egy otthonlét után, az egy olyan 25-30 000 forint.
És ebben is segítették őket?
Igen. Igen, amikor ez ugye kiderült, akkor előfordult olyan, hogy a bérletet megvettük neki adott hónapra, mert ugye következő hónapban már kapja a bérlettérítést, tehát itt az elindul.
No, és mi történt mondjuk ezzel a családdal, akit az előzőekben említett, a későbbiekben? Mert ugye önök elindították az apukát az útján.
Igen. Ők utána meg tudtak állni a lábukon, tehát nálunk a támogatás alapjába véve 6 hónap időtartamra szól, aha, ezt tudjuk vállalni biztonsággal. Úgy érezzük, hogy ahol megjelenünk egy család életében segítő szándékkal, ott mi felelősséget vállalunk értük. Ha azt ígérjük, hogy eddig tudunk segíteni, akkor annak úgy kell lennie, tehát felelőtlenül ezt nem szabad a mi értékrendünk szerint ígérgetni. A 6 hónap leteltét követően, ha még látjuk, hogy szükség van 1-2 hónap, 3 hónap támogatásra, akkor ez maximum 1 évig kitolható. Viszont ha 1 év alatt közösen, ami nagyon fontos, hogy kell együttműködés a család részéről, akár ugye egy munka elvállalása, akár a adott tanácsoknak a megfogadása, tehát sokan nem tudják esetleg mire jogosultak. Elvált szülőknél apa megszökött, mert mondjuk beteg gyerek van, és nem kívánt tovább ebben az életben élni, neki attól még gyerektartási kötelezettsége van. Sokan nem tudják, hogy induljanak neki, akkor nekik jogi segítséget nyújtunk, elintézzük a dolgaikat, és hogyha van így együttműködés a család részéről, akkor 1 év után mindig el tudjuk engedni a kezüket, ha pedig nem, akkor muszáj, mert azt fontos nekik is megérteni, hogy segíteni szeretnénk, és nem eltartani őket. És a kettő között nagy a különbség.
Általában milyen segítségkéréssel fordulnak önökhöz, vagy ajánlanak önöknek egy-egy családot? Munkahelyel kapcsolatosanról már hallottunk, ezen kívül mi volt még az az elmúlt 5 évben, vagy 6 évben már lassan, amire úgy gyakorta visszaemlékeznek, és úgy eszükbe jut, hogy...
Jó, nagyon szerteágazó. Hát volt beszakadt a tető, anyuka egyedül neveli a két gyereket, esélytelen volt, hogy azt azt már nem lehetett megjavítani. Akkor építettünk tetőt. Nem oly régen történt egy családnál bejárati ajtó, annyira rossz állapotban volt, hogy befagyott az ajtó, az ablakon közlekedtek. Akkor kicseréltettük az ajtót. A tüzelőanyag hiány az mindennapos. Volt, ahol ugye anya egyedül neveli a súlyosan fogyatékos gyerekét, autót vettünk, hogy az anya ezt meg tudja oldani autó nélkül ilyen családokban. Nem lehet létezni, tehát egy mozgássérült fogyatékos embernek a gondozásához egy gépjármű elengedhetetlen. 3 autót vettünk eddig, hogyha így most hirtelen összeszámolom. Szívünkben markoló történet volt, ott apa is súlyosan sérült, egy üzemi balesetben elvesztette a karját. A Dénes gondozása hihetetlen kihívás elé állította a családot. Egy állítógéppel, ami mozgatni volt képes a Dénes felnőtt testét. Ez egy csomó terhet le lehetett venni a családnak a nyakából, ezt is megoldottuk. Elektromos kerekesszék, ami megint csak volt nagyon súlyos beteg kisfiunk, ahol apával egyszerre betegedett meg a gyermek. Egyik szülő sem volt képes dolgozni, mert az egyik beteg, a másik a beteg gyermek mellett a kórházban. Iszonyatos nehézségekbe ütköztek, ott az ő hitelüket fizettük vissza, mert egyébként teljesen ellehetetlenültek volna. Ezek mind gyűjtésből, ezt hozzáteszem.
Ezt akartam most kérdezni, hogy hát ezek a támogatások, ezek a segítségnyújtások, hát hogy is fogalmazzak, horribilis összegbe kerülnek, ha csak az autóvásárlásra gondolok, és önök három autót vettek. Miből tudják ezt megvalósítani? Milyen anyagi források állnak az önök rendelkezésére, hiszen elnök úr mondta, hogy működési költséget nem kapnak.
Ez így van, tehát kettő darab működési költségünk van, és ettől nem tudunk szabadulni. Az egyik a bankszámla, a másik pedig a könyvelő. Ezt a tagdíjakból fedezzük.
Amit úgy, mi fizetünk nyilván.
Amit a alapító tagok, ugye 10 alapító tagja van az egyesületnek, ezt havi rendszerességgel fizetjük, ez erre bőven elég. Hál' Istennek támogatóink révén tudunk eredményeket elérni. Itt 99%-ban magánszemélyekre, átlag hétköznapi emberekre kell gondolni, és abba, hogy most már 3000 felett van a csoport követőinek a száma, ahol hát optimális reményeink szerint 10% körül van az aktív tagok száma, akik egy-egy felhívásra mindig megmozdulnak. Nagyon egyszerű matek, 3000 tagnál havi 1000 forint hozzájárulás, de 500 forint hozzájárulás is, azért az egy hatalmas összeget tenne ki. Ennyi nincs, ennyit nem kapunk, illetve itt azért az autóknál is, tehát kihasználjuk a kapcsolatainkat. Tehát mindannyiunknak a baráti körébe, üzleti körébe vannak olyan kapcsolataink, amikor egy-egy nagyobb támogatásnál megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudjunk megvenni úgy egy autót Norbinak, egy Renault Twingo-ról beszélünk, nem egy több 10 millió forintos autóról, ami az ő igényeiknek megfelel. Ott is ugye Norbi már nagykorú, teljesen mozgásképtelen, nyelési problémái vannak, az elméje 100%-ban épp, ezen kívül gyakorlatilag semmi. Neki már sok évvel ezelőtt az orvosok szerint nem kellene élnie. Ott is, ami kitétel volt, nagyra nyitható ajtó, hogy az anyukája be tudja tenni. Nem kell nagy autó, mert most hiába vettünk volna nekik, nem tudom miért, azt nekik fent kell tartani. Tehát kis fogyasztású, kicsi autó, kis szervizigénnyel, és akkor ott is indítottunk gyűjtést, szoktunk időnként a új időszámítás szerint a pandémia előtti időszakban jótékonysági rendezvényeket tartani. Minden júniusban van egy juniális, ami ugye tavaly sajnos elmaradt. Ott mindig van egy cél, egy támogatott gyermek, család, ami ez az első juniálisnak már az évek alatt a profi szintre szervezett általunk utódja, ahol általában azokat a célokat, amiket szeretnénk, el tudjuk érni.
És a pandémia alatt sokkal többen keresték meg önöket?
Ez a jó kategória.
Nagyon, nagyon, rengetegen.
Borzasztó volt megélnünk, borzasztó, tehát sok nemet kellett mondanunk.
Itt térnék arra is vissza ugye egy kicsit, hogy elsősorban gyermekes családok. Valljuk azt, hogy a gyermek nem tehet semmiről. Egy szülő, bármilyen rosszul is hangzik, ki kell mondani, valamilyen szinten mindig tehet azért az élethelyzetért, amiben éppen élnek. Ő hozott döntéseket, ő hozott rossz döntéseket, lényegtelen, nem felhántorgatni akarjuk, de a gyerek semmiről nem tehet. És a pandémia elején volt egy olyan családunk, akik vendéglátásban dolgoztak, turizmusban mind a ketten, a zárást követően máró hónapra maradtak mind a ketten munkanélkül. Itt megint ugye visszatérnék arra, hogy valahol felelős érte, x éve dolgoztak.
Tehát akkor végül is először a szülőkkel kell fölvenni önöknek a kapcsolatot, és megkeresni, hogy vajon miért került olyan helyzetbe az a gyermek?
Ez így van. Bármelyikünk belegondol a saját életébe, biztos, hogy föl tud idézni olyan pillanatot, amikor tőlünk függetlenül jöttek olyan események, amik visszavetettek, vagy ellehetetlenítettek minket. Ha ebbe belegondolunk, akkor nem nehéz belehelyezni már a másik ember embernek a történetébe azt, hogy igen, el kell fogadnunk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor bármennyire is felelősséggel gondolkodunk magunkról, családunkról, embertársainkról, környezetünkről, rajtunk kívülálló okok miatt ellehetetlenülünk, vagy közel sodródhatunk az ellehetetlenüléshez. Itt kell nekünk azt megtenni, hogy ez az ellehetetlenülés, ez ne következzen be. Tehát ne jöjjön egy olyan történet, hogy elvesztette a munkáját, átmeneti időszak van, de kéne fizetni a villanyszámlát, de nem tudom befizetni. Akkor kikapcsolják az áramot, innentől kezdve viszont már generálódik a probléma, mert akkor annak a visszakapcsolási költsége, és hagyd ne soroljam, minden élethelyzet, mint ahogy mi magunk emberek is mind mások vagyunk. Nem vagyunk egyformák, a helyzetek sem egyformák. Tehát kaptafára húzni azt, hogy
minden egyes sors, minden egyes élethelyzet más és más. Igen. Miskolci központ ugye az igen. Egyesület, de vidéki, tehát szinten működnek? Igen. Megyei
tehát
szinten működnek?
Elsősorban igyekszünk vonzáskörzetben maradni. Tehát ez megint a mi furcsa felfogásunk, hogy mindig úgy számolunk, hogy ha most el kell utaznunk egy családhoz, aki mondjuk 100 kilométerre lakik, annak van egy 4000 forint üzemanyag költsége. Oda elviszünk egy adag élelmiszert, egy adag ruhát. Ezt elvihetnénk egy közelebb lévő családnak is, és abból a 4000 forintból, amit eltankolunk, abból egy másiknak is. Vannak kivételek, mindig a saját magunk szabályait könnyebb a legkönnyebb, azt lehet a legkönnyebben megszegni, hogy nem megyünk messzire. Van vidéken egy olyan támogatott családunk, aki családi bántalmazás elől menekült 3 gyerekkel, ahol az egyik gyermek értelmi sérült. Messze vannak, ő hozzájuk rossz az út is, másfél óra, míg odaérünk. Ha rendszeresen járnánk hozzájuk, akkor ez anyagi költségben, üzemanyagköltségben abból biztos, hogy egy-két vagy közelebb lévő családot el tudnánk látni. De ennek ellenére, amikor nagyon nagy gond volt, amikor oda költöztek, amiben tudtunk, segítettünk, beiskoláztuk a gyerekeket most iskola kezdésre. Ha nagyon-nagyon-nagyon sürgősen valami, akkor egy-egy csomagot fel tudunk adni, de egy...
Tehát akkor valamilyen más módon
igen.
próbálnak
csak
nekik segíteni.
Csak ugye egy 15-20 kilós csomagot is 4-5 ezer forintért viszel a posta. Ami megint az, hogy...
Mástól vesszük el. Így tudjuk.
Tehát nagyon át kell gondolniuk, hogy igen. kinek és miben segítenek. Kedves elnök úr, kedves Melinda, Isten áldja meg a munkájukat a közeljövőben, és tartsa meg.
Nagyon szépen köszönjük és minden jót kívánunk mindenkinek.
Kedves hallgatóink, 2015-ben egy jótékonysági rendezvény szervezésével, mellyel a 3 éves Zsófi külföldi műtétjéhez gyűjtöttek pénzt, kezdődött el a Zsófi Reményvár Egyesület munkálkodása Miskolcon. Ekkor még mint magánszemélyek segítettek, ezt követően pedig 2016 végén hivatalosan is megalakult a civil szervezet. Céljuk, hogy olyan gyermekes családoknak nyújtsanak segítséget, akik a szegénységgel vagy betegséggel küzdenek. Idén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil közösségeiért díjat adományozott a Zsófi Reményvár Egyesület részére. Idén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil közösségeiért díjat adományozott a Zsófi Reményvár Egyesület részére. Ináncsi Gergellyel, a civil szervezet elnökével, és Bigusné Melinda alapító taggal beszélgettünk az előző percekben. A riporter Tóth Éva volt.